énekünket elfoglalva 162. énekünket énekeljük mindegyik verszakával. Indé jöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Felséges Isten.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az írva található Józsué könyvében, Józsué könyvének első részében az első 9 verset olvasom. Őve hallgassuk. És lőn Mózesnek az Úr szolgájának halála után, szól az Úr Józsuénak, a Nún fiának, ki Mózesnek szolgája vala, ezt mondván. Mózes az én szolgám megholt. Mostan annak okáért kelj fel, és menj által a Jordán vizen, te és mind ész a nép arra az földre, amelyet én adok nékiek, az Izrael fiainak. Minden helyét, melyet azt ti lábatoknak talpa megnyomnék, nektek adom azt, miképpen szóltam Mózesnek. Az pusztától és Lebánontól fogva, az nagy folyó vízig, az Eufrátesz folyó vízig, az hettenusoknak egész földnek, az tengerig napnyugat felől lészen azti határotok. Meg nem áll senki előtted, az te életednek minden napjaiba, az miképpen voltam Mózessel, úgy leszek te veled, és el nem hadlak téged. Bátorítsd meg, és erősítsd meg magadat, mert te cseleked, hogy ez nép bírja azt a földet, amelyről megesküdtem az ő atyoknak, hogy ő nékiek adám azt. Annak okáért bátoríts meg, és erősítsd meg magadat, igen, hogy e szerint cselekedj el, minden az törvény szerint, melyet parancsolt neked Mózes, az én szolgám, attól se jobb keze felé, se bal keze felé ne hajolj, hogy jó szerencsésen cselekedj el mindenekben, amelyekre rendelt. El ne távozzék az törvénynek könyve az te fiaidtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy megőrizzed és cselekedjél mind aszerint, amint meg vagyon írva abban, mert akkor lésznek cselekedetei a te útaid, és akkor lészel boldog. Avagy nem parancsolámé meg te néked, bátoríts meg és erősíts meg magadat, meg ne iszonyodjál te meg, ne röttenj, mert te veled vagyon a te Urad Istened mindenekben az, melyekre rendeltetsz. Amen. Kedves testvérek, igyekeztem, nem mindig sikerült felolvasni Károli Gáspár fordítása szerint a 16. századból Józsué könyvének első részét. Ma most így olvassuk. Mózesnek az Úr szolgájának halála után ezt mondta az Úr Józsuénak, Nun fiának, Mózes szolgájának. Az én szolgám Mózes meghalt. Most azért indulj, kelj át a Jordánon, te és az az egész nép arra a földre, amelyet én adok Izrael fiainak. Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek. A pusztától és a Libánontól a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, nyugat felé pedig a nagy tengerig, a ti tengeretek lesz az egész hetiták országa. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőled, nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet, annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd egész éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mai vasárnapunkon hálaadással köszönjük a Te igédet. Köszönjük igédet, aki eljött hozzánk testben. Köszönjük igédet, ami megszólít bennünket lelked által. És köszönjük, Urunk, hogy kezünkben lehet a Te írott igéd, szavad is. Hála neked! Hála neked, aki lélek vagy! Hála neked, aki testet öltöttél! Hála neked, aki ember és Isten voltál egy személyben! Hála neked, hogy mindazt, ami Te magad vagy, nem rejtetted el, hanem kimondtad, kijelentetted. Hála neked, hogy lelked nem szűnik meg munkálkodni. Nem szűnik meg ma sem, mikor vannak olyanok, akik fordítják, gondozzák az írást. Hála neked, hogy kegyelemből néhányak fölállhatnak szószékekre, megállhatnak gyülekezetek előtt, és hirdethetik a Te szavadat. Hála neked, köszönjük, Urunk, mindezt. És bocsásd meg, hogyha nekünk sem Krisztus nem kell, sem a hirdetett ige, sem pedig az írott ige. Bocsásd meg, hogyha mi mindent sokkal jobban tudunk, mint Te. Bocsásd meg, hogy amikor zsákutcába kerül a mi életünk, akkor mindazokért, amelyeket a saját útunknak nevezünk, Téged teszünk felelőssé, hogy miért engedted meg. Imádkozunk most, Urunk, szent lelkeddel védj körül bennünket. Imádkozunk, hogy egy forrongó világban tőlünk néhány száz kilométerre, nagyon nehéz helyzetben, mi itt most békességben igédre figyelhetünk. És add meg az Úr napját azoknak is, akiknek háborog a lelke, igazságérzete, és akik veszteséget szenvedtek, akik gyászolnak az elmúlt napokban. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 171. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a harmadik részben, a 14-től kezdődő versekben a fejezet végéig. de te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy egy humoros történettel kezdjem a mai alkalmat, remélve azt, ismerve, amit szeretnék elmondani, hogy senki nem bántódik meg, hanem érzi ennek a kis történetnek az iróniáját, érzi pimasságát, és éppen ebből fakadóan érzi annak a valóság tartalmát is. Egy történet szerint egy édesanyának volt három fia, akiket becsületben és tisztességben felnevelt. Sokat nélkülöztek, de az édesanya mindegyiket kitanította, mindegyiknek olyan tudást adott a kezébe, amellyel gyarapodhattak és meggazdagodhattak. A három fiú egy alkalommal elhatározta, hogy megajándékozza idősödő édesanyját. Az első azt mondta, most már van arra lehetőségünk, hogy szép házba költözzön édesanyánk, én veszek neki egy nagy házat, benne szolgálókat, akik lesik majd minden kívánságát. A második gyermek azt mondta, hogy nekünk mindig gyalogosan kellett járnunk, édesanyánk idős napjaira veszek neki egy autót, és hozzá egy sofőrt, hogy mindenhová eljuthasson. A harmadik gyermek pedig vett egy papagájt, amely papagáj kívülről tudta a Szentírást, és reggeltől estig ezt mondta. Az édesanyja néhány nap múlva levelet írt a fiainak. Bocsássatok meg, gyermekeim, ajándékotokat megkaptam, köszönettel vettem, de a házat, írja az első fiának, eladtam, túl nagy az nekem, a szolgálók pedig mindig összevesztek. Ír egyet a második gyermeknek is, azt mondja, édesanyám, fiam, az autót eladtam, nincs nekem már olyan nagy tervem, hogy eljussak bárhová is, és bizony, a sofőr pedig sokszor fogyasztott alkoholt, nehezen bírtam vele. Írja a harmadiknak is, kedves fiam, te legkisebb, tudod jól, hogy mindig téged szerettelek a legjobban, és te találtad el most is, hogy mire van a legnagyobb szükségem. Köszönöm a csirkét, megettem. Nos, kedves testvérek, a mai nap Biblia vasárnap, és bár nagyon fájó és nagyon groteszk ez a történet, mégis meg kell látnunk, hogy ezen a mai vasárnapon nem felesleges nekünk beszélni Isten igéjéről. Egyetlen egy kérdéskört fogunk végigjárni, nem lesz 5 vagy 6 ágazása a mai alkalomnak, és azt is bevallom, kimondom ezen a mai néhány percben, hogy sokak azt mondják, hogy nagyon száraz lesz az, amiről ma hallunk, de mégis erről kell beszélnünk ma. Isten kijelentésének, Isten igéjének a fontosságáról. Isten igéjéről. Mert Isten igéje nélkül magunk vagyunk. Isten igéje nélkül nincsen lámpásunk, nincsen kiútunk. És valljuk be őszintén, hogy ma nagyon sok ember gondol így
Isten igéjére, mint egy történetbeli asszony, hogy semmit sem jelent neki. Az égvilágon semmit. Hogy egy szinten van a házzal, egy szinten van az autóval. Valameddig használ, ha nagy baj van, akkor az ember felüti, összekulcsolja a kezét, hogy Uram, most segíts, és amikor nem jön azonnal a felelet sem így, sem úgy, akkor bekerül talán a könyvek közé a Biblia, bekerül a szelektív hulladékgyűjtésbe egy-egy igehirdetés, és Krisztusról sem merünk őszintén szólni. Nos, kedves testvérek, miért van az, hogy Isten nem jelenti ki magát a maga teljességében? Miért van az, hogy Isten olyan, mint a lelepleződésnek a pillanata, Isten olyan, mint amikor felszentelnek valamit, megáldanak valamit, hogy fátyolt akarja. Sok embernek a panasza ez, miért nem látom Istent színről színre, miért nem hallom Istent napról napra úgy, ahogyan hallotta Ádám és Éva. Miért van az, hogy szinte most már minden otthonban, ott van a Biblia, csak nem nyitjuk ki? Miért van az, hogy van Krisztusunk, akit láthatunk, de nem evidencia? A mindennapoknak a kérdése ez. Számíthatok-e valakire? Van-e valakinek szava, kijelentése számomra ebben az életben? Nos, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy igen. És nem másból mondom most mindezt, bármilyen furcsa, hogy van kire és van mire számítanunk, mint a Szentírás alapján állítom, és a Szentírás alapján mondom. A Biblia alapján teszem ezt. A Biblia alapján, ami annyi pofont kapott már ebben a világban, annyiszor elégették, megperzselték, elrejtették, befalaszták, annyiszor került elő. De a megújulásoknak, az életújulásoknak mégiscsak az alapja volt újra és újra a Szentírás. Persze, tudjuk, hogy Isten igéje az nem pusztán a Szentírás. Istennek az igéje ugyanis mindig egy hangzó üzenet volt. Istennek az igéje mindig egy olyan profétikus gondolat volt, amit kiválasztottak, néhányak leírtak, lejegyeztek. Az Ószövetségnek talán az egyik leggyakrabban ismételt mondata az, hogy és mondta az Isten, és szólt az Isten, és valamit ráhelyezett az Isten az ember életére, hogy kijelentette magát az Isten. És mindazt, ami egy emberrel megtörtént, azt írásba rögzítették. Halljuk jól az Új Szövetségben is. Kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige, az övéi közé jött el az ige. Istennek minden gondolata, minden szándéka, minden szava ugyanis Jézus Krisztusban öltött testet. Jézus eljött közénk. Éppen ezért Isten kijelentésének az egyik formája Jézus Krisztus. Akivel kapcsolatban azt mondja Pál apostol, hogy benne lettek Istennek ígéretei igenné, és ámenné. Benne lett Istennek minden ószövetségi kijelentése teljessé, beteljesedetté. És mindazok, akik Jézus körül voltak, az apostolok, Jézus körül voltak az evangélium írói, vagy az azok környezetében lévő személyek, akiket megkérdeztek az evangéliumnak az írói, ezek közül Péter mondja azt, hogy mi nem meséket mondunk nektek, hanem azt, amit a saját szemünkkel láttunk és hallottunk. És így lesz írássá a Jézus története. És utána pedig, amikor megtörténik mindez, hogy írott formába kerül, most az Új Szövetségről beszélek, Jézus története, akkor pedig azt mondja Pál apostol, hogy a hit pedig hallásból van. És most is ezt olvastuk itt igénkben, hogy a harmadik alak is megjelenjen az Isten igéjével a kapcsolatban, de te maradj meg abban, amit tanultál, amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Jézus Krisztusba vetett hit által. Bármilyen furcsa. Most ebben az összefüggésben nem kizárólagossá szeretném tenni, félre ne értse valaki, de a hitre segítésben Jézus Krisztusnak van szerepe, aki természetesen a kijelentett ige. Nagyon nehéz kérdést boncolgatunk, nem tudom, hogy értitek-e. Nem tudom, hogy együtt tudunk-e gondolkodni, hogy Istennek az alakja, Istennek a kijelentése, az egy személyben Jézus Krisztus, egy személyben a Szentírás, és egyben a hirdetett ige alázattal kimondva az ige hirdetés. Jézus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Tudjátok, milyen felelősség ebben kiállni előtt elétek. Aki megteszi ezt bármilyen formában, a családjában, megteszi ezt egy idős otthonban, betegek előtt, az tudja, hogy nem a palástnak van súlya, hanem Isten ilyen kijelentésének. De vigyázzunk, magamnak mondom, és minden bizonságtevőnek, ez nem cserélhető fel, hogy aki engem hallgat, az Krisztust hallgatja. Krisztus mondja, csak a sorrend lehet igaz. Ha valaki áldottan áll előtte, akkor szólalhat meg Isten kegyelméből. Nem azonosíthatjuk magunkat Krisztus kijelentésével. Csak ha neki kedves. Nos, kedves testvérek, a Biblia, olvassuk itt, ebben a szövegben, olvassuk Pál apostolnak Timóteushoz írott levelében Isten beszéde, amely Istentől ihletett. Nem könnyű. Azt olvassuk Jeremiás prófétánál, állj az Úr házának kapujába, és hirdesd ott az igét. Később azt olvassuk Jeremiás próféta könyvében a 36. részben, végy elő egy irattekercset, és írd rá mindazokat az igéket, amelyeket kijelentettem neked Izraelről, Júdáról és a többi néptről, attól fogva, hogy beszélni kezdtem hozzád Jósiás idejétől egészen a mai napig. Miről beszél Jeremiás próféta könyve? Arról beszél, hogy egy szóban kimondott ige rögzítésre kerül. Arról beszél, hogy írott formája lesz. Isten üzenetének a leírása. Pál apostol Timóteusnak ezt mondja. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy kipróbált emberek lehessünk. A teljes írás Istentől ihletett. Nagyon nehéz ezt is meghatároznunk és megfogalmaznunk. Miről beszél az apostol? Mit mond Pál? Könyvtárnyi irodalma van ennek az egyetlen egy mondatnak. Az Istentől ihletett a teljes írás. Azért nehéz megfogalmaznunk, mert itt utal az apostol a szöveg összefüggésben arra, hogy mi lehet az ő kijelentésének az alapja. Azt mondja, még egyszer is ismétlem, gyermekségedtől ismered a szent írásokat. De hát ekkor még új szövetség nincs is. Krisztus születése után az 50-es években járunk, legfeljebb 60-ban. Egészen bizonyos, hogy például János már ismeri Máté, Márk és Lukács evangéliumát, és mint a legkésőbbi evangélium fogalmazódik meg, nincsen még rögzített új szövetség. Akkor arra utal, mint ahogyan nagyon sok szerző mondja ezt, hogy a teljes írás az Ószövetség volna? A teljes írás Istentől ihletett? Nos, kedves testvérek, nem szeretnélek bevinni benneteket ezekbe a zsákutcákba, hogy ti magatok adjátok meg a feleletet. Én azt gondolom, hogy amikor Pál apostol erre bátorítja Timóteust, hogy a teljes írás Istentől ihletett, akkor az arról szól, hogy az Istennek isteni szerzősége, a Szentírás isteni szerzősége megkerülhetetlen. De ez nem azt jelenti, hogy Isten diktálta volna a szerzőknek, hogy mit írjanak. Mert a Bibliában egyedül a 10 parancsolatról olvassuk, hogy Isten személyesen írta az újjával. A szentíratok minden más esetben emberi kéznek a nyomát is magukon hordozzák. Éppen ez különbözteti meg a Bibliát a Mormon könyvtől, a Korántól, hogy Isten a Bibliában embereket használt, hogy szócsövei legyenek, és ezeknek az embereknek ott van a saját személyiségük, tehetségük, vagy éppen tehetségtelenségük, céljaik, ott vannak élethelyzeteik, ott van történelmi kontextusuk, de az Istennel való találkozás keretei között írták meg, amit megírtak. Az emberi szerzők azt írták le, amit az általak, amit a munkálkodó Isten le akart iratni velük. Isteni szándékkal. És hiszem azt, hogy mi már teljes egészében úgy olvashatjuk ma, 2014-ben Timóteusnak ezt a mondatát, hogy nem azt kell kutatnunk, hogy most az énekek éneke Timóteus korában benne volt-e az Ószövetségben. Vagy hogy elkészült-e Dániel próféta könyve teljes egészében. Vagy hogy az újszövetségi iratok közül már leírásra került-e a péteri levélsorozat. Hanem kimondjuk, tapasztalatból kimondjuk, a lélek által mondjuk ki, hogy a teljes írás, amelyet olvasunk, Istentől ihletett. Ez a kifejezés, amelyről itt szó van, azt jelenti ritka szó, hogy Isten által lehet, Istentől ki lehet. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inspirált, ihletett. Én most nem ezt mondom. Mert amikor arról beszélünk, hogy valaki inspirált vagy ihletett, akkor leginkább azt szoktuk mondani egy költővel kapcsolatban, hogy a múzsája megihlette őt. A szerzőt ihlette meg. De itt nem erről van szó, hogy a szerzőt ihlette meg valaki, mert a szerző maga az Isten. Hanem a szerző Isten lehet-e az ő lelkét. Kibe? Hiszem, hogy abba, aki leírta. Hiszem, hogy abba, aki lefordította. És hiszem, hogy abba, aki ma is hallgatja. Szerintem itt van a Szentírásnak a titka. Hogy az Isten az, aki az egész folyamatot a kezében tartja, és minden elhajlásnak, minden szélsőséges gondolkodásnak ez a zsákutcája, hogy kihagyja belőle az Istent, kihagyja belőle az ihlető Istent, kihagyja belőle a Szent Lélek, a Lélek Istent. Miért mondja Pál Timóteusnak, hogy el ne feledd az írásokat? Hát azért mondja, mert két szélsőséges eset és két szélsőséges helyzet volt Timóteus korában is. Voltak olyanok, akiket a mai szóhasználatunkkal élve rajongóknak nevezünk, akik azt mondták, nekünk már nem kellene keretek. Nekünk már nem kell keret, amelyben az Isten lelke bennünket irányít. Mi szabadok vagyunk. Micsoda kísértés ez. A keretek nélküli szabadság. Az lelki értelemben is anarchia, testvérek. A másik oldalon pedig, főleg a Galatákhoz írott levélben azt olvassuk, hogy vannak Pálnak olyan ellenfelei, akik a szent iratokat odaadják az új szövetség embereinek, a keresztényeknek, és azt mondják, hogy ha nem tartod meg szó szerint a mózesi törvényt, akkor nem üdvözülsz. Akkor elveszel. És Pál apostol ezért szólal meg. Ezért emeli fel a hangját. És ezért mondja azt, hogy a betű az megöl, a lélek pedig megelevenít. Nem egy partalanságot hirdet, hanem hirdeti az igének azt a hármas keretét, amelyben mindvégig Isten lelke munkálkodik. Miért? Még egyszer mondom, mert Isten kijelentése Jézus Krisztus. És Istennek az utolsó kijelentése, a legnagyobb kijelentése, az üdvösség tekintetében az egyetlen egy kijelentése Jézus. Hol olvasol Jézusról? Az igében, a Szentírásban. És hol érted meg? Olvassuk János apostolnál az ő által írt evangéliumban, hogy Isten szent lelke nem új kijelentést ad, hanem eszetekbe juttatja mindazt, amit Jézus Krisztusban megkaptatok, az üdvösséget. A Szentírás számunkra ezért drága kincs. Egyik igehirdető így fejezi be egy Biblia vasárnapi alkalmát. Hinni nem tudni kell, mondta egy neves igehirdető fiatal koromban, hinni merni kell. És ha valaki mer hinni, akkor megtapasztalja, hogy egy olyan fölfelé húzó erőterébe kerül, egy olyan másik, több dimenziós világba, ami az egész életet átminősíti. János apostol, miután megírta az evangéliumát, ő már ismerhette a másik három evangéliumot, megírta azokat a részleteket Jézus életéből, amikről azt gondolta, hogy feltétlenül tovább kell adni. Nos, ő az evangélium végén ezt mondja. Még rengeteget írhatnék, de a világ se tudná befogadni a könyveket. Ami pedig megvan írva ebben a könyvben, az azért van megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, és hogy életetek legyen az ő nevében. Nos hát, ezért fontos számunkra a Szentírás. Ezért fontos számunkra Krisztus, és ezért fontos számunkra Isten hirdetett igéje, hogy életünk lehessen Istenben. Amen. Fennállva válaszoljunk, testvéreim, az igére, 392. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük a Te igédet. Köszönjük neked, hogy annak foglalata Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy róla nem csak históriai leírásokat olvassunk, hanem üzenetté válhat mindaz, ami a Szentírásban róla beszél. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ma sincs más zsinórmértékünk, mint a Te szavad. És engedj alázatos szívvel nyúlnunk újra és újra a Szentíráshoz, kérve Szent Lelkednek magyarázatát és Szent Lelkednek vezetését benne. Urunk, oly nagy kísértés, hogy mindent azonnal, mindent rögtön, és mindent csak kizárólagosan értsünk, kérünk, hogy nevelj ebben, hogy megértsük a Te akaratodat, szándékodat, hogy mindaz, ami régen leíratott a proféták és az apostolok által, az hogy lehet ma Krisztusi üzenetté, hogy vezethet bennünket, hogy szólíthat meg minket. És adurunk, hogy nekünk ne kelljen más kijelentéshez futkostunk és nyúlnunk. Oly sok ember van, aki másba veti a bizadalmát, mint a Te igédbe. Oly sokan járnak jósokhoz, oly sokan bíznak horoszkópokban, oly sokan szeretnék megtudni a jövőjüket, szeretnének biztosra menni látszólag, és oly sokan vannak keresztjének is, akik így becstelenítik a Te kijelentésedet. Őriz ettől, még akkor is, hogyha várnunk kell a Te üzenetedre. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek a szíve tele van szomjúsággal, add, hogy hirdethessünk téged nekik. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, imádkozunk az elesettekért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, a Kárpátalján élőkért, az Ukrajnában lévőkért. Te látod, Urunk, hogy percről percre változnak a dolgok, és Te látod, hogy egy nép, aki a maga szabadságát keresi, hogy lesz a nagy egyetemes politikai játszótérnek kicsiny szeletjévé. Mi sem tudjuk, Urunk, hogy mit hoz néhány órá múlva a történelem kereke. Azt kérjük, Urunk, hogy ments meg bennünket, és ments meg őket a gonosztól, a puszta emberi szándéktól. És kérünk, Urunk, a mi református magyar testvéreinkért is, akik ugyan távolabb vannak a keleti részektől, de mindaz, ami ott zajlik ebben az országban, őket is sújtja. Adj bölcsességet, Urunk, a mi országunk vezetőinek is ebben a feszült helyzetben, és készíts bennünket is, reformátusokat, hogyha ha segítenünk kell, akkor hadd segíthessünk őszintén és gyorsan. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni az elmúlt heti segítséget és minden munkát. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 17 órakor énekkari próba lesz a Pomázi gyülekezeti házban, mert 18 órakor szolgálata lesz kórusunknak a Pomázi Római Katolikus templomban. Örömmel hirdetem gyülekezeti újságunkat, áldás békesség kiadványunkat. Tudjátok, hogy missziói célt szolgál, ezért, hogyha abból a szempontból viszitek, nagyon nagy örömet szereztek vele a szerkesztőknek. Ha pedig valaki szeretné támogatni az újság következő számának a megjelenését is, ebben a két hónapban, illetve a kiadott újságunk most 700 forintba került önköltségi áron. Kérem, hogy gondoljunk adónk 2%-ának felajánlására. Örömmel hirdettem, hogy március 3-a és 7-e között esténként, tehát hétfő, kedd, szerda, csütörtök és péntek este 6 órakor bőti evangelizációs sorozat lesz Pomázon a gyülekezeti házban, közöttünk szolgál Horváth Géza, pasaréti lelkipásztor. Kedves testvérek, 2014. február 25-én harang szólt néhai dr. Pénzes Pál testvérünk születésének 80. évfordulóján. Emlékezett felesége, családja és gyülekezeteink. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, evangelizáció Pomázon. Énekkari próba nem lesz. Kedden 18 órakor evangelizáció lesz Pomázon, szerdán is, csütörtökön is, pénteken is. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk az evangelizáció után. Jövő héten, vasárnap 9 órakor bőti ünnepi istentiszteletet tartunk urvacsorai közösségben Csobánkán. 10:30-től bőti ünnepi istentiszteletünk lesz urvacsorai közösségben Pomázon. Alkalmunkon a Tatai Református Egyházmegye Gerecse szorvány misszióját köszönhetjük. Igehirdető Rácz Tibor református lelkipásztor lesz. Pomázi perselyünkkel a szorvány misszió munkáját támogatjuk. Jövő héten vasárnap 3 órakor gyermek délután tartunk, 18 órakor pedig presbiteri gyűlésünk lesz. Hadd kérjem Éva nénit, hogy néhány szóban számoljon be a gyülekezetünk pénzügyi dolgairól.
Isten iránti hálával mondom el a gyülekezetnek, hogy a februári versenypénz bevételünk 48.300 forint, az egyház fenntartójáról ér 76.000 forint, és adományként 12.000 forint. Merem hinni, hogy a jövő hónapban is ugyanígy lesz.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy magam is néhány mondatban szóljak gyülekezetünknek a 13-as évi gazdálkodásáról. A főbb pénzügyi sorokat említem meg. Egyház fenntartói járulékra befizetés 447.500 forint volt.
Persei pénzünk 835.600 forint volt. Adományok, ebben adományok Isten dicsőségére 485.000 forint. A gyülekezeti házra, ebben vannak a székekre szánt adományok is, 252.500 forint, és a borítékos adományok pedig 127.000 forint volt, azaz az adományok összesen 864.500 forint volt. Egyéb bevétele volt a gyülekezetnek, ez kamatbevételt jelent legtöbbször, 16.459 forint, mindösszesen saját bevételünk 2.164.059 forint volt. Kiadásaink. A gyülekezeti életünk kiadásai összességében 47.340 forint volt. Itt szeretett vendégségre, hitoktatásra, ifjúsági munkára, legátumokra költöttünk az elmúlt esztendőben 107.660 forintot, valamint igazgatási kiadásaink 129.843 forint volt, ebben újságelőfizetések, közlekedési költségek, benzinköltség és banki költségek vannak. Ingatlanjainknak a fenntartására 106.958 forintot fizettünk, ez leginkább a gyülekezeti háznak a víz, áram és gáz számláját jelenti. Egyházi ingatlanjainknak a felújítására tavaly 262.168 forintot fizettünk. Ez az imaházunk befejező munkálatai volt, padlózás, akkor külső vakolás, ilyen költségeink voltak. Egyéb kiadásaink pedig 1.274.500 forint volt, ebből a legnagyobb tétel 960.000 forint, ez a társegyházközség működésére szánt kiadásunk volt. A társegyházközség miatt fizettünk 1 millió forintot, segélyeket fizettünk még ki, lekötött persejpénzeket fizettünk még be. Ezek voltak az előző évi kiadásaink, összességében 2.1.719 forint. Hogyha összehasonlítjuk a bevételeinket és a kiadásainkat, akkor 2013-ban 2.164.059 forint bevételünk volt, és 2.1.719 forint volt a kiadásunk, tehát összességében 162.340 forinttal volt több bevételünk, mint kiadásunk. Szeretném ismertetni testvéreimnek a költségvetésünket is. Itt most már csak a főbb számokat fogom mondani. Egyházfenntartói járulékra 450.000 forintot tervezünk, persei pénzre 860.000 forintot, adományokra 800.000 forintot, egyéb bevételekre 50.000 forintot, így mindösszesen 2.160.000 forintra tervezzük a bevételi oldalt. Ahogyan talán még emlékeztek rá, de sok a szám, ez körülbelül a tavalyi évi bevételt jelenti. Kiadásokra 120.000 forint igazgatási kiadást szánunk, ingatlanjaink fenntartására 225.000 forintot, a gyülekezeti háznak a felújítására 610.000 forintot, van egy közalapi hozzájárulás, ez a kötelezettségünk, amivel a közös költségeinket, egyházi közös költségeinket álljuk, ez 130.000 forint csobánkán, és egyéb kiadásokra 2.055.322 forintot szánnánk, amelyből két tételt emelnék ki, az egyik most a társegyházközségnek a közös dolog, hogy az 1 millió forintot jelent majd gyülekezetünknek, és tartalékolunk 800 ezer forintot. Így a kiadásunk 3.345.322 forint lesz. Szeretnénk, hogyha a gyülekezetnek a most is bankszámlán lévő 700, illetve 800 ezer forintja megmaradni, csak a költségvetést úgy kell elkészíteni, hogy nulla legyen. Tehát, hogy ugyanannyi legyen a idézőjelben a bevétel, mint a kiadás. Ez azért van, hogy látjátok, hogy nem annyi, mert nyilván nem 162 ezer forintja maradt a gyülekezetnek, hanem 800 valahány ezer forint volt a bankban, és ezt szeretnénk újra tartalékolni a 2014-es évben is, hogyha egy olyan nagyobb célunk lesz, feladatunk, akkor esetlegesen közmegegyezéssel arra használni el. Ezt a költségvetést, testvéreim, és az árós számadást a Csobánkai Presbitérium január 11-én fogadta el. Kedves testvérek, az istentisztelet, a hirdetések és a bejelentések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. 471. dicséretünk lesz. Fel, barátim, drága Jézus, zászlaja alatt első versszakát énekeljük el. Türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.